Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Fekete Ágnest, a felelős szerkesztőt hallják. Mindig megdöbbentenek azok a képzett társítások, amiket például a plakátokon láthatunk. A hűséghez egy telefon párosul, mintha bármi köze lenne ehhez a szóhoz. Vagy látunk pucér alakokat, akik választani hívnak. Megdöbbentő a szavaknak, hatásoknak az özöne, ami bennünket ér. Ráadásul Istenről, hitről is fecsegnek mindenfelé. Vajon mi a helyes beszéd? Honnan lehet tudni, hogy ki hazudik korunk szóáradatában? Van-e modern és mégis bibliai válasz erre a kérdésre? Mai műsorunkban erre igyekszünk válaszolni. Először a nyelvész fog beszélni. Dr. Kálai Gézával, az Eötvös Loránd Tudományegyetem angoltanszékének docensével beszélgettem a nyelv alakulásáról, arról, hogy vajon képesek vagyunk-e egyáltalán Istenről szavakkal beszélni.
A 19. századnak volt egy hajlama arra, hogy föl nagyítson, piedesztára emeljen bizonyos fogalmakat, mint ugye a szabadság. Ugye ez egy szent dolog volt. Most pedig a másik véglet van, hogy a szent dolgoknak is hétköznapi levegőt akarnak adni, amiben volt egyfajta vágy, pozitív vágy is, hogy ne kelljen fönnakadt szemekkel beszélni erről, vagy hogy az egyszerű ember is megértse.
Ma tényleg van egy ilyen tendencia, persze én nem éltem a 19. században, most azt érzem, hogy elprofanizálódik az egész. Jó, lehet nem a nyelv a hibás.
Bízhatunk abban, hogy azért az Isten ebbe időnként beleszól. Meg lehet próbálni az Istent megragadni valamiféle fogalmi nyelven. Ezzel kapcsolatban volt a legtöbb kételj, hogy ez lehetséges-e.
Más beszélni arról, hogy ez az asztal barna, vagy a tábla fekete, mint azt mondani, hogy az Isten itt van köztünk.
Igen, de a 20. században nagyon erősen merült föl a bécsi kör filozófusai között, hogy például az Istenről szóló kijelentések, de akár az etikai kijelentések is, miután a közvetlen tapasztalat számára ellenőrizhetetlenek, nincs helyük a filozófiában. Az egyénnek a hitében természetesen van helyük.
Az ember nem egy teljesen sajátos nyelvet alakít magának. Nyilván akar valamit átadni, és ezért általában a kommunikációban mindig megjelenik a közös. Az egyházi beszéd is egyfajta ilyen közös beszéd.
Ez föltétlenül így van, és megvan a különböző nagyságú közösségeknek a maguk nyelve. Sokszor elfelejtjük, hogy magának a nyelvnek is egy nagyon fontos eleme az egymás iránt érzett bizalom. Ösztönösen azt keressük a másik beszédében, amit értelmezhetőnek tartunk. Shakespeare Otellója nagyon is hangsúlyosan a nyelvről és a nyelv iránti bizalomról szól. Otello megkérdezi a darabban, hogy ki kezdte a veszekedést. Iago azt válaszolja, hogy a barátomat nyilvánvalóan nagyon megsértették. Egy űr keletkezik, tehát nem azt mondja, hogy XY, éppen az elhallgatás árán fejti ki a hatását, és sokkal erősebb hatást fejt ki. Ugye van olyan igen, amelyik sokkal erősebb azáltal, hogy úgy hangzik, hogy nem. Ugye Marcus Antonius a Julius Caesarban elmondja mindig, hogy és Brutus egy derék becsületes ember, és annyiszor mondja már el, hogy kiderül, hogy Brutus egyáltalán nem derék becsületes ember. Tehát itt a sokszoros igen egy nemmé változik.
Kicsit arról van szó, hogy mi a gonosz beszéd, mi a hazugság.
Igen.
Ezen a szinten, hogy nem arról beszélünk, hogy barna ez asztal, vagy fekete, hanem arról beszélünk, hogy itt van az Isten köztünk, vagy nincs itt, egészen más a hazugság is.
Nem tudjuk tényekkel bármikor is igazolni. Tehát nem tudjuk úgy igazolni, mint az ez az asztal barna típusú kijelentést. Azért ez is lehet hazugság. Csak nem olyan fajta hazugság, ami a tények elferdítésén alapul, hanem olyan módon, hogy valaki olyan mondja ki, aki ezt valójában nem hiszi, de úgy tesz, mintha hinné. Már nem az a kérdés, hogy most ennek mi a viszonya a közvetlen valósághoz, hanem az a kérdés, hogy én, Kálai Géza, milyen viszonyban vagyok ennek a kijelentésnek a tartalmával. Hitelesen mondom el.
Csak az a baj, hogy ez az a terület, ami aztán inkoványos. Valaki azt mondja, hogy én megbántam a bűneimet. És közben ugye azt látja valaki, hogy ugyanúgy él tovább. Hát roppan nehéz a hitelesség.
Ez így van, és hála Istennek nem is nekünk adatott az a feladat, hogy ezt a hitelességet ellenőrizgessük, hanem annak, akinek ezeket a bűnöket az ember megvallja. Bizony, fönn kell tartanunk jelentős százalékot arra, hogy iszonyú nagyot csalódunk abban, hogy elhittük a másiknak az őszinte bűnvallását. De ez nem indíthat minket arra, hogy ezen túl mindenki bűnvallásában kételkedjünk. Hányszor kell megbocsájtani? Hát ugye azt mondja, hogy 77-szer is, ugye? Mert szörnyű dolgok kezdődnek akkor, hogyha a bizalmi háló összeomlik. A bizalmi háló például összeomlik méghozzá jogosan a bíróságokon. Ilyen tárgyalásos filmek, hogy szóval maga ezzel azt akarja mondani, hogy... És azt mondja, dehogy akarom, én csak ezt ártalmatlanul elmondtam, de hát ugye ez ezt is jelentheti. Mi a legszörnyűbb, amikor generációk nem tudnak szót érteni, mert már egy olyan szűrőn keresztül hallgatja a másik beszédét, ami eleve gellert ad annak, ami elhangzik. Fontos nagyon a bizalom is, föl tudjuk függeszteni egy időre, és azt mondani, hogy na én most már nem hiszek el senkinek se semmit, de ezt nem lehet. Hát felszáll a villamosra, és csak elhiszi puszta gesztusával, hogy az elviszi őt a végállomásig. Enélkül, a bizalom nélkül nem tudunk élni, nem kapunk levegőt.
A hamis profétaság szól arról, hogy az emberek elhiszik azt, ami nem igaz.
Ez így van. És ez azzal az alapvető bizalommal, ami az emberekben él, és ami szárba szökkenti a jelentést, az egyik legdurvább visszaérés.
Milyen az a jó beszéd, tényszerűen túli beszéd?
Tehát autentikus beszéd?
Autentikus beszéd. Hogyan lehet jól beszélni ezen a nem tényszerű nyelven?
Azt hiszem, hogy erőlködés nélkül. Az úgy jön, hogy tudom eldönteni, hogy a beszéd hiteles vagy sem, csak azt tudom idézni, hogy akinek van füle a hallásra, az hallja. Hiszem, hogy nagy baj is lenne, hogyha mindenről teljes és végső bizonyosságot lehetne már itt a Földön szereznünk.
Azt mondani, hogy itt van Isten köztünk. Én úgy érzem, hogy itt van, te esetleg úgy érzed, hogy nincs itt. De negatív értelemben, hogy aki ezt mondja, az most valahogy nem jót mond, nem igaz, mert valami hiteltelenség, valami gigszer becsúszik.
Az borzasztó fontos, hogy mit kockáztat az ember, amikor beszél. Tehát ráteszi az életét. Ennek lehet szaga, persze ehhez is kell egy hallgatós, amelyik hasonlóképpen ráteszi az életét arra, amit hall. És akkor történhet valami csoda. De ez nagyon nehéz. Általában ezek egyoldalú dolgok. Ugye ez a meg nem értett próféta, hogy a gyöngyöt szórja a disznók elé, mert hát ezeknek ugyan beszélhet. Az Otello beszédét, a Iago beszédétől azt különbözteti meg, hiszen Otello nagyon sok mindent elismétel abból, amit Iago mond. Már úgy beszél eleve, hogy Iago beszélt korábban a darabban. A különbség abban van, hogy Otello hajlandó a számára legdrágábbat kockáztatni, akkor, amikor az igazság után veti magát. Iago olyan mértékben kívül tud maradni a másikon, hogy hihetetlenül jó színész, mert neki mindegy. Csehovnak van egy nagyon jó mondása, hogy közömbös volt, mint az udvarias emberek általában. Azt hiszem, hogy nagyon rosszul jár az az ember, aki ilyen közömbös a nyelv és az én között ilyen laza a kapcsolat, mert az egy idő után rá fog jönni, hogy nem is élt. Tehát az élethez nagyon hozzátartozik az, hogy az ember, hogy merjen kockáztatni önmagából nagyon sok mindent, persze úgy, hogy bemerje vallani az ehhez kapcsolódó kudarcait is.
A hiteles szó megléte vagy elvesztése korunk valódi kihívása. Hazánkban különösen nehéz ez a kérdés, hiszen az úgynevezett rendszerváltás óta a legtöbb ember másként beszél, mint azelőtt. Valljuk meg, mindannyiunkra hatott a régi rendszer, és igen kevesen gondolták végig tisztességesen azt, ami velük történt. Most egy kis terület megvizsgálása legyen válasz arra, mi az, amit nem nevezhetünk hiteles szónak. Káler Frigyes történésszel arról beszélgettem, hogyan is viszonyultak régen az egyházakhoz, miért volt szükség egyházi ügynökökre.
Azt az utat választották, hogy részint kívülről folytatott támadásokkal, részben az egyházakba beépülve, az egyházak bomlasztásával fogják az egyházakat szétverni. Az egyházakat megpróbálják a templomfalak közé zárni, gettósítani, és a fiatalokat leválasztani. Na most ez a diktatúra különböző évtizedeiben más-más taktikával történik, de a cél folyamatosan egy és ugyanaz.
Csak sokan mondják, hogy amikor Berecke Albert behódolt a szocializmusnak, akkor volt egy ilyen idea, hogy hát bekasszíroznak minket egy vonatba, és azonnal az egész egyház, meg nem tudom ki, Szibériába fog kikötni. Tehát egy elemi félelem, ami azért a 60-as évek, 70-esekre főleg nem volt jellemző.
Csak olvasni kellett volna Lenint, össze lehet rakni, hogy mi lesz a következő lépés. Az egyházhoz való tartozás időnként természetesen áldozatokkal is jár. És a tapasztalat azt mutatja, hogy megalkuvással megmenteni semmit nem lehet. Ugyanis, ha megnézzük a történteket most már, visszamenőleg ezt megtehetjük, kiderül, hogy a katolikusok azt kapták büntetésül, amit a protestánsok jutalmul, egymás ellen kijátszva, egyetlen egyház sem lehetett nyertes, csak a hatalom. Egyes egyházi személyek kerülhettek személy szerint jobb pozícióba. Erre egyesek karrier szempontból voltak hajlandók, mások félelemből, mondjuk ki őszintén gyávaságból. Voltak azonban mindenütt olyanok, akik bátran, hitvallóan, ha tetszik, az evangéliumba lefektett elvek szerint vállalták a szenvedést, nem lehet a tanítvány különb a mesternél.
Mégis mit tud elmondani, hogyan használták az egyházat?
Ugyanúgy beépítik az ügynököket egyházi személyekből, ez igaz a katolikusokra is, 945-től kezdve. Van az úgynevezett hazafias alapon való beszervezés. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő tisztek meggyőzik az illetőt, hogy akkor teljesíti hazafiúi kötelességét, hogyha támogatja és információt ad a politikai rendőrségnek, mert hisz nem az egyház ellen, nem az Isten hit ellen lép fel, hanem a reakció ellen, ami a társadalmi haladást akarja hátráltatni. Aztán volt, akinél ezt a szöveget el lehetett adni. Aláírt, vége volt. A másik az kompromittáló adatokkal való beszervezés. Család hátrányos helyzetbe hozatalával való fenyegetés. A hazugságnak és a kecsegtetésnek a legkülönbözőbb elegyével állunk szembe. Nyelveket tudó, nagy műveltségű, nagy személybefolyással rendelkezők keltették fel.
Ahova sokan jártak például.
Hát például, ahova sokan jártak. Keltették fel elsősorban a szervnek a figyelmét. Ha úgy értékelték, akkor megszületett a határozat, hogy tanulmányozzuk beszervezésre azokat a személyeket, akik megfelelő nyelvtudással és kapcsolatrendszerrel bírtak. Aztán átadták a kettes osztálynak, tehát ilyen előléptetés van. Van olyan katolikus püspök, akinek a irodájába beszerveznek egy irodába beosztott papot, akinek keresztül mennek a kezén a levelezések, de beszervezik a rend kedvéért egy rokonát is. A úgynevezett kettős kombinációs variáció, ez egy nagyon gyakori módszer volt. Ha egy célszemélyre rá van állítva egy ügynök, kap olyan feladatot, hogy egy behangosított szobába beszélgessenek, az ügynök se tudja, hogy ez ott be van építve, és neki le kell írni fejből a beszélgetés tartalmát. És akkor összevetik azzal, hogy mi van fölvéve. Tehát így az ügynök őszintességét is, meg hát a memória képességét is folyamatosan ellenőrzik.
Milyen kiterjedésű volt ez az egész háló az egyházban? Tehát az ember egy kicsit megdöbbenve néz, hogy így...
Teológusok között minden évfolyamon volt egy vagy kettő. Titkos találkozókat szerveznek meg úgynevezett télakásokon vagy gépkocsikba azzal a tisztel, aki őket működteti.
Azt mindig hallottuk, hogy az AIH-ra jártak, azt úgy sejtettük.
Tudom, hogy... Az AIH 3x3-asnak a meghosszabbított karja, de ez a szelidebb variáció. Ebben a könyvbe is van egy évfolyamtársam, aki Laurence Olivier Fedőn néven adta a jelentését, az egyik legveszélyesebb ügynök volt, a legtöbb embert ő juttatott börtönbe. Nem tudom, hogy számolt el önmagával. Egyszer megpróbáltam megkeresni, nem válaszolt a levelemre, pedig... Tényleg jó indulattal akartam nem leleplezni, hanem hát ha szüksége van egy kis segítségre. A 3x3-as ügynökök szigorúan titoktartásra voltak kötelezve, és ha dekonspirálódott egy ügynök, azt kirekesztették az ügynökök sorából. Elég nagy létszámú volt a 3x3-as. Itt én végkísérek egy ügyet, egy lelkészre például 6 3x3-as ügynök volt ráállítva. A 3x3-as volt a legkeményebb, mert azokról nem lehetett tudni. Akik az AIH-ra nyíltan bejártak, azokról úgy lehetett tudni.
És ez a két csatorna nem is találkozott egymással?
Tévedés ne essék. A pártállam struktúrájának az a lényege, hogy az egész a illetékes pártfelügyelet alatt ment. Tehát azt, hogy ki és hogy lehet püspök, azt előbb a pártbizottság eldöntött. Miközben a 3x3-as szépen körüljárta, hogy a jelöltekből melyik a legkívánatosabb.
Akkor adott esetben az a püspök, aki utazott, nem ő volt a 3x3-as, hanem csak...
Biztos, hogy nem. Aki a 3x3-as volt, arról higgyék el, hogy nem tudták. Van egy beszervezési dokumentum is ebbe az anyagba, ahol magyarázza a beszervező tiszt, hogy gyakorolja nyugodtan a vallását, nem akarják befolyásolni, csak nekik adják az információt.
Így tudunk el oda, hogy hogyhat ez a mában, és ez az, ami engem rendkívül izgat, hogy pontosan ez az erkölcsi vákum él tovább. Tehát, hogy nem baj, hogy te vallásos vagy. Ez nagyon jó. Igazából semmi köze nincs annak, hogy a társadalomhoz viszonyulsz, hogy a magánélet az az egyház.
Én azt hiszem, hogy senki két úrnak nem szolgálhat. Mert vagy az egyiket szereti, és a másikat gyűlöli, vagy fordítva. Ha úgy az ember egy kicsit csöndben van, és önmagában néz, akkor azért jó tudni, hogy hova tartozik. Néha bizonyos emberekben ez odáig keverek, hogy talán ő maga se tudja, hogy hova tartozik, de előbb-utóbb el kell jönni annak a pillanatnak, amikor ide vagy oda kell kapcsolódnom, akkor már nincs hely a kétértelmű beszédnek, mert beszédetek legyen igen, igen, vagy nem, nem. Egy átmeneti korba élünk, még úgy sodródik minden, és ahol a víznek nagy a sodrása, abban sok minden kavarok. Én se hittem azt mondjuk 1985-be, hogy 10 évnek se kell eltelni, és egy virágbirodalom a szemünk láttára málik szét. Hát az én gondolataim nem a ti gondolataitok.
Következő riportunkkal hiteles emberekre emlékezünk. Egyik kedves hallgatónk felajánlotta, hogy szívesen elmeséli azt, hogy falujukba hogyan bújtattak el lelkészeket a kommunista időkben. Fogunk hallani egy erdélyi lelkészről is, aki öregségére oda települt, majd Szabó Imréről és a szabolcsi ébredésről is beszélnek a gyülekezet tagjai. Farkas Orsolya látogatott el a Nyíregyházától nem messze fekvő Búj községébe.
Jó napot kívánok, áldás, békesség, Farkas Orsolya.
Micsoda meglepetés. Erdély János vagyok. Örvendek. Aranka néni és Kövér József még testvérünk. Itt vár.
Aranka néni Dézsi Zoltán református tiszteletes úr felesége volt, akinek rendkívül tekervényes, nem mindennapi regénybe illő élete volt.
Igen, börtön szenvedett. 20 évet kapott, és 6 évet őz le belőle. Közben felesége is meghalt. Nem is tudott róla, csak amikor hazaengedték a vonaton, az egyik kollégája akkor mondta meg.
Miért került ő börtönbe?
Ők túlzott munkának vették azt, hogy a kötelességét végezte lelkiismeretesen, pünkösd másodnapján éjjel fogták le. Fekete gyarmaton volt akkor 8 évig, és akkor ment oda a szekuritáté éjjel, és aludt az egész család, csak ő volt fent, és hallotta, hogy zörögnek kint, és a kaput rángatják, kiment, és akkor ez szegény feleséges nagyon-nagyon meg volt ijedve. Aztán elvitték őt úgy, ahogy volt, szandálba, nem jött vissza, csak 6 év múlva is. Már a felesége nem láthatta meg. 50-en voltak egy nagy terembe, és neki kellett ilyen nádason vinni keresztül a fát, télen, hogy fűtsenek maguknak, és inkább nem fűtöttek, és egy nap egyszer adtak enni, sokáig így voltak. Volt úgy, mikor nem tudták elvégezni a munkájukat, sorba kellett állni, és 25-öt kaptak, vagy 10-10-et a hátukra le kellett vetkezni, és ostorral ugye, sajnos fenyítették. Nem nagyon szeretett dicsekedni.
Az erénységét mutatja az a hátrahagyott pársor, amit a temetésére vonatkozóan írt.
Igen. Síromat ne jelöljék meg semmiféle díszes sírkővel, mivel én kegyelemből már az én drága és hűséges uramnál, megváltomnál, az Úr Jézusnál leszek. Ezért csupán egy egyszerű deszkasírját helyezzenek el, a nevem nélkül, és írják rá. Ne keressétek a holtak között az élőt. Lukács 24:5.
Erdély János vagyok.
Ula Miklós vagyok.
Tóth Miklós.
Kövér Józsefné.
Szabó Imre Esperes úr és kedves felesége, Éva néni. Úgy kerültek ide, mint ha itt születtek volna. Akkor kerültem fogságból haza, ő egy felsőbb légkörből kerültek ide, búj a kis jelentéktelen kis közösségbe. És én nem éreztük azt a különbséget, hogy a nagy és a kicsi közt. Még az ige hirdetését is úgy alkalmazta, hogy mi kis báránykák el tudjuk érni azt a jászot.
A költözködéskor már én itt voltam. Sőt, olyan szeretettel vártuk, a könyv majdnem kijött a személyből, mikor megérkeztek, bepakoltunk. Kész pázra jött. Szalona, zsír, liszt, riskása.
1955. április 30-ától szolgált Búj községében. Őtet Budapestről deportálták, mint apám mondotta. 48 órán belül Budapestet el kellett hagyni. Egészen 1959. január 14-éig.
Az a rendszer nem egyezett össze a pártnak, meg a vallásnak a két része.
Sajnos, ami vele történt, arra nem akarok nyilatkozni, mert az a társadalom bűne. Számízték azért, mert nem volt Isten tagadó.
És miért pont ide Bújra számízték? Érdekes, hogy ide több üldözött lelkész is került.
Valamikor annak idején, mert itt Nádasod körül, ilyen bújóhely volt, és erről nevezték el Bújközséget Bújnak. Úgyhogy aztán ez nagyon fel volt kapva, hogy küldik Bújra bújni. Az egyház érdekét jobban védte, mint a kommunista helyzetbe szabad lett volna.
Milyen embernek ismerték meg?
Hát, mink akkor tanyán laktunk kint, és a nagymamám már ágyba fekvő beteg volt, és bizony minden úrvacsora osztáskor ő kijött. Ugyanúgy elment a szántóhalomra, gyalog kellett jönni.
Nem volt számára közelvaló és távolvaló. Egyformán kiterjedt az ő pásztori gondoskodása. Rakottyásra 6 kilométerre volt, és ez a hála azért, míg élek az én szívembe, csak erősödik.
Annyira figyelte a gyülekezet tagjait, hogyha nem jött kétszer templomba, már én magamról beszélek, lejött hozzám, és azt mondta, hogy kedves testvér, nem láttam a templomban, csak nincs valami baja. Hát nem nagy tiszteletű úr, hát ez vagy az dolgom volt. Elhoztam magának a tegnapi igét. Leült mellém, és elmondta a tegnapi prédikációt. Különben, mikor mentünk ki a tanyára délutánunként, összeszedte a fiatalságot, aki hajlandó volt vele menni. Én is mentem. Nagyon-nagyon köztünk élt.
Én Géci Jánosné vagyok. Nagyon értékes papok voltak Bújon, és azok a papok, akiket ide zavartak, vagy ide üldöztek, azok lelki gazdagsággal éltek, hogy ezt hozták ide, és ez kötelezte is ezt a Bújj egyházat.
Kik voltak még itt?
Szinok Zoltán Pest Erzsébetről ide Bújra került. 47-ben kerültem haza hadifogságból, és az első Isten tiszteleti alkalomra nagyon jól emlékszem, az igéje az volt, hogy ha a kürt bizonytalan zengés tészen, kicsoda készül a harcra. És akkor a szénaktisztáltes úr nem elégedett meg az ő egy szál kürtével, hanem hívta a nyíregyházi hírnökeit, Borbé Béláékkal az élen. Borbé Béla is üldözött lelkész volt családjával együtt. Bencselőre bújtatták el az akkori hatóság, és az ébredési szolgálata kiterjedt a szatmári végekig, a borsodi végekig, tehát szinte az egész Kelet-Magyarország. Igen, Szabó Imrével kapcsolatban ez a emléken nem éreztük azt, hogy ő csalódott, önsajnáltatás, ilyesmi lett volna az ő szívébe. Úgy került ide, mint családtag szinte. Még komfort értékese volt a parókiáknak, csak egy villanyvilágítás, azon kívül semmi más. Hálával fogadta a mi szeretett, egyszerű megnyilvánulásunkat.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Fekete Ágnest, a műsor felelős szerkesztőjét hallják. Vajon tudunk-e gyermekeink elé példaképeket állítani? Kimondhatatlan szükség van ma a hiteles szóra. Emberekre, akik bukásaikon keresztül is világítanak. Ilyen ember volt a nemrég elhunyt Mézes Zsigmond. Szülész, nőgyógyász, orvos, de lelkész is volt. Több ezer gyerek született meg segítségével a Betesda kórházban. Köztük sok lelkész gyerek. A 60-as évek elején az újpesti Árpád kórházból azért ment el, mert egy bizottság válaszút elé állította. Vagy a vallásos agitációt végzi, ahogy mondták, vagy pedig megmaradhat szülész. Mivel hite mellett döntött, kórházi orvos többé nem lehetett. Onkológusként egy kerületi rendelőben dolgozott. Egy felvidéki szlovák asszony jött egyszer hozzá szülni, aki szívbeteg volt. Szülés közben az asszony egészen a halál közelébe került, úgy tűnt már nincs mit tenni. Akkor Zsiga bácsi, ahogyan mindenki hívta, elővette egy szlovák nyelvű bibliát, és abból olvasta, nekem élnem kell. Jézus szavát az asszony anyanyelvén adta át. Úgy mondják, ereje lett az isteni szónak, életben maradt az asszony is, a gyermek is. Hadd idézzek egy levelet a sok száz közül, amit betegeitől kapott. Ezúton közlöm, hogy már régóta panaszmentes vagyok, és minden bizonnyal egészséges. Most köszönöm a gyógyítást, és kérem, fogadja ezt a hálámat jelképező virágot. Felmérhetetlen segítséget nyújtott tudásával és pontos ténymegállapításaival. Segített abban, hogy hivatásom gyakorlása betegsége miatt csorbát ne szenvedjem. Hogy lehet ilyen műves módon gyógyítani? Mit tudnék én most szavakkal kifejezni? Isten áldja meg mind a két kezével. Jó, hogy vannak ilyen emberek és orvosok. Most Faragó Laura énekest hallják, aki róla beszél, hiszen nála született és nála is szült.
Istenfélő ember volt, és ennél szebbet azt hiszem nem mondhatók. Én egyébként nála születtem, 1949 nyarán egy forró kánikulai napon jöttem a világra Zsiga bácsi segédletével, édesanyám hatodik gyermekeként a Betesda kórházban, és úgy került édesanyám a Betesdába, hogy a édesanyám húga Vince Laura diakonisza testvér volt. Zsiga bácsi édesanyám orvosa volt végig, sajnos beteg ágyánál is, és a koporsónál is ott állt. Édesanyámnak megható volt, hogy tényleg a temetésére is eljött, és hát imádkozott is érte, amikor már gyógyíthatatlan volt, és hát egy orvos, amikor együtt imádkozik a betegével. Hát azt hiszem, ennél megnyugtatóbb halál előtti állapot az nem létezik. És amikor Zsiga bácsihoz felnőttként elkerültem, az első örömhírt tőle hallottam, hogy áldott állapotban vagyok, és nem csak mint orvos, hanem a gyülekezetben is sokszor találkoztam a Gyulai Pál utcai gyülekezetben, és a lakásán is nem csak mint beteg, hanem Istent kereső beszélgetéseknek voltam a részese. Soha nem állta meg, hogy ne jegyezze meg, hogy nekem azért van szép hangom, mert én nála születtem. És mindig mondtam, hogy nem is igaz, Zsiga bácsi, nincs is szép hangom. Mint anya nevelgettem a fiaimat, és próbáltam megmagyarázni magyarázni, hogy milyen emberek legyenek, olyanok, mint például Mézes Zsiga bácsi, mert ő jó ember volt, de hát hogy kicsit részletesebben, hogy vannak igenis tiszta emberek, mert egyszer, amikor megkérdeztem egy vizsgálat után, hogy mivel tartozom, akkor azt mondta, hogy olyan édesanyának, aki 11 gyermeket hozott a világra, még a gyerekétől se fogadok el egy fillért se. És akkor mondtam, hogy látjátok, gyerekeim, vannak ilyen emberek, és ezek a mi embereink. Gyereknek kell egy nagyobb környezetből is, hogy elhiggye, amit a szülei mondanak, hogy nem csak a pénzért, hanem amikor szükség van rád, és erőd engedi adni, nem kapni, adni, adni, és bizony vannak ilyen emberek is, és a Zsiga bácsi a mi emberünk. Tudom, hogy Zsiga bácsinál nagyon sokszor volt, hogy senki más nem vette észre, és akkor az ő segítsége révén sikerült egy betegségre rábukkanni.
Tehát, hogy olyan orvos volt, aki érezte az embert, érezte azt, hogy mi van a dolgok mögött.
Ő lelkészként volt orvos, és biblikus dolgokról mindent lehetett tőle kérdezni. Nekem nagyon stabil, biztonságos válaszokat adott. Egyébként nagyon sok személyes dolgot is kérdeztem tőle, hogy odafigyelt rá, és megpróbálta a bibliai igékkel is megmagyarázni az ő véleményét. Mélyebb gondolatokkal jöttünk haza, és hogy ő jó felé terelgetett. Személy szerint engem is, és gondolom, hogy mindenkit.
Ez mindig olyan evidens volt, hogy az Isten mellett jár.
Hát édesanyánk ugye úgy nevelt bennünket, 11-en voltunk, hogy hát abszolút minden vasárnap a templomban a helyünk.
Melyik templom?
Péceli voltam, és a Péceli Református Gyülekezetben konfirmáltam. Anyám egyébként református lelkésznek a lánya, Vince Elek, Somogy megye esperese volt a nagypapám, de én már őre nem emlékeztem, mert fiatalon meghalt. De én tudom, hogy minthogy kultúrát nem lehet örökölni, hitet sem lehet örökölni. Azért meg kell szenvedni, és azért meggyőződéssel utána kell járni. A kérdőjelek naponta ott vannak, hogy most jobbra vagy balra. Ami tetszik benne, hogy ő nem az a farizeus típusú ember volt, hanem nagyon őszinte, kedvenc költője volt például Ady Endre, akinek ugye ismerjük a bűneit, mert ő őszintén megvallotta, de azt hiszem, hogy bűnbánattal kezdődik a megtérés, és aki a bűnbánatnál kezdi, az valóban hívő ember. Nagyon szerette Zsiga bácsi Adit, úgyhogy mi költőkről is beszélgettünk, és egy Adi verssel szeretnék elbúcsúzni tőle itt maradott családtagjai vigasztalására, akik most elengedték Zsiga bácsi kezét bízva abban, hogy az Úristen jobb tenyerébe került, nyújtson ez a pár taktus vigaszt.
Már vén ülő kezemmel fogom meg a kezedet. Már vén ülő szememmel őrizem a szemedet. Nem tudom,
hiteles emberek egyház történetünkben is vannak. Sajnos legtöbbször nem is gondolunk arra, milyen fontos ez a történelem, amire épül a hitünk. Jó hallanunk arról, hogyan is épül fel egyházunk, hogyan alakultak ki a különféle tisztségek, hogyan fejlődött vagy éppen visszafejlődött egyházunk alkotmánya. Dr. Ladányi Sándor egyháztörténészt, budapesti teológiai tanárt hallják. Az első főgondnokokról, a presbitériumok kialakulásáról, majd alkotmányunk elmúlt rendszerbeli ellehetetlenítéséről beszél.
Az első presbitériumot Kanizsai Pálffy János pápai lelkész hozza létre, 1617-re alakul meg, ugyanis pápa protestáns földesúri birtok volt, de a 17. század elején katolikus földesúr tulajdonába került a város, ezért szükség volt egy olyan valamire, amely biztosítani tudja a református egyház védelmét.
Kikből állott ez a presbitérium?
a nemesi rendből, polgári és a vitézlő rendből, tehát katonatisztekből, hiszen pápa végvár.
Mikorra vált általánossá a presbitériumok bevezetése? Az úgynevezett paritás elve, hogy alulról felfele építkezve kettős jelölésben vezetik az egyházat.
Az 1881-es debreceni zsinat teszi kötelezővé. A világi elnökség a lelkészivel egyenjogú.
Kik voltak fontos főgondnokok? Mi köze van a főgondnoki tisztségnek a presbitériumokhoz?
Nem sok. Olyan valakire volt szükség, akinek a tekintélye megvolt mind a hitfelei, mind az államhatalom előtt. Ilyent találtak a reformátusok a 18. század elején Rádai Pál személyében. A rádaiak segítették a különböző egyházkerületeket, keneseieket, nagyon tisztességes, komoly református emberek voltak, akik az egyházhoz való tartozást hitbeli kötelességüknek, becsületbeli kötelességüknek tartották. Az egyház ügyeinek a képviselete korán sem a saját érdekeiket szolgálta, hanem az egyház érdekeit. Az én nagyapám az még ilyen adakozó volt, kihirdetik, hogy X család ekkora összeget adományozott. Tehát akkor neki van olyan anyagi bázisa, hogy adokozhat. Meg ismerté vált, hogy ezt az épületet ezek a családok emeltették. A második józsefi korszakban részben a felvilágosodás, racionalizmus hatására kezdett a főgondnoki és egyházmegyei gondnoki tiszt társadalmi ranggá válni.
Tehát folyamatnak az volt a lényege, hogy először hatalommal bíró világi emberek kerültek, akik egyházi szempontból is nagyon erős kötődéssel bírtak, és később pedig kicsit ilyen kis stílű emberek? Mert úgy tűnik, akik így elkezdenek kölcsönt felvenni, adok-veszek, van
itt szava. Akik a saját érdekeiket, a saját karrierjüket próbálják támogatni egyházi tisztséggel, és ezt kihasználni a saját érdekeikben. 20. században egy kicsit változik a helyzet, mert az egyházi vezetés próbál visszatérni az eredeti koncepcióhoz, olyan világi vezetőket egyházi tisztségekbe juttatni, akik az egyház érdekeit képviselik az állam előtt, anyagilag és erkölcsileg súlyt tudnak adni az egyháznak, például az Abonyi utcai épületet, néhány főgondnoki család, akik általában grófok, nagybirtokosok voltak, azok emeltetik.
Kik voltak ezek?
Degenfeldek, a telekiek, a darányiak nagyon sokat áldoztak erre, a berendezés egységes volt, nagyon szép, én még láttam, aztán későbbiek folyamán is szétverték, meg széthorták, nem sikerült egyetlen szobát berendezni az eredeti bútorral, bronzcsillárokat szétfűrészelték. 1948 után már megfordult a helyzet, és az államhatalmat képviselték a főgondnokok az egyházban. Ennek klasszikus példája Kis Roland, akit Rákosi Mátyás jelölt, végül is 5. menetben csak megválasztották főgondnokká.
Ki volt ő?
Ő önmagát bibliás szocialistának nevezte, előbb belügyi, majd honvédelmi kormánybiztos, Rákosi bizalmi embere, fasori presbiter volt, egy kis kaliberű, de mindenre hajlandó ember. Nagyon nagy az út Rádai Páltól, a 18. századi patrónusoktól, akik tényleg hitből az egyház érdekeit képviselték el addig, amíg az egyházba beerőszakolták a politikai hatalom képviselőit, akik a politikai érdekeket képviselték az egyházban. Ezért is nem sikerült a püspöki tisztet, főgondnoki tisztet megszüntetni, hiszen ez egyáltalán nem biblikus és nem kálvini egyházszervezet. szervezet, az egyház több vezetője meg akarta szüntetni, az államhatalom nem engedte. Tehát 4 vagy 8 embert sokkal inkább egyszerű kézben tartani, és azok majd elvégzik a maguk munkáját, ha megkapják az utasítást. Így alakult ki az úgynevezett szolgálati érdekből való áthelyezés is. Ha valaki nagyon jól dolgozott, szép ifjúsági munkát, jó gyülekezeti munkát végzett, akkor azt az ország másik végébe elhelyeztetni szolgálati érdekből, mert mégiscsak feltűnő lett volna, hogyha tucatjával tartóztatják le a lelkészeket, megoldották ezt az egyházon belül.
Jött a rendszerváltás. Mi történt utána?
Ha úgy tetszik, a struktúrában változás nem volt, személyi változások természetesen voltak, és egy darabig megy a lendület az átöröklött szituációktól nagyon nehéz megszabadulni, az emberek gondolkodásmódját nagyon nehéz átalakítani, keresztül vinni azt, hogy most testületi kormányzásra kell áttérni, amikor nem fejbólintó Jánosok ülnek ott, hanem felelős vezetők. Az egyes zsinati tag olyan felelősnek érzi magát, hogy megmondja a véleményét, megszavazza vagy nem szavazza meg azt a javaslatot, amivel egyetért vagy nem ért egyet.
Mert hogy azelőtt ez nem volt probléma, tehát nem is történt vita a zsinaton.
Legfőjebb egy ilyen színjáték volt. Én egyetlen egyszer voltam a zsinaton, és az is még a rendszerváltás előtt volt, úgyhogy én nem tudom, hogy mi történik a zsinaton.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.